Sok szeretettel köszöntelek benneteket és vendégünket, Borbát Gabriellát, akivel most már egy pár hónapja ismerősök vagyunk, ugyanis egyik alkalommal elhívott a Szimpla Kert romkocsmával szemben lévő, de ugyanahhoz a céghez tartozó kis vendéglőbe, ahol hát én pálinka bemutatót tartott, és ott beszéltük meg azt, hogy sok szeretettel várjuk az Ezer Arcra, ahova meg is érkezett. Szia!
Sziasztok, szép jó estét!
És akkor nagyon egyszerűen csak úgy írtam, hogy pálinka szakértő, pálinka kóstoló, gasztronómiával kapcsolatos dolgokról fog beszélni, de majd te ezt elmondod, mert te szakszerűbben tudod.
Megpróbálom legalábbis valahogy felvázolni, hogy mivel foglalkozom, igen. Jó, hát igen, így egy kicsit eléggé furcsa mindig, amikor az én szakmámról kérdezgetek, mert hogy ugye nő létemre, ugye nem pont egy igazán nőies szakmát választottam magamnak, hogy mint a pálinkával foglalkozni, és ugye pálinkát készíteni. Ugye ez inkább az, úgy van elterjedve itthon nálunk, hogy ez egy férfi munka, és ugye a férfiak értenek hozzá, és hogy ugye leginkább ez van mégis az emberek tudatában. Hát azért ezt meg kell, hogy cáfoljam, hogy nagyon sok nő kollégám van ebben a szakmában, rengetegen, sőt ennek az egésznek a feje, tehát a itthoni magyar pálinka készítésnek és az egész tanulmányozásának is egy hölgy a tulajdonképpen így, hát azt lehet mondani, hogy a vezetője, de talán ez nálam egy ilyen kicsit elfogult dolog, de szerintem talán nem.
Szülőanyja.
Hát a szülő, nem csak szülőanyja, de ő az, aki nagyon sokat tesz a magáért, a pálinkáért. A Kertészeti Egyetemen az szinte az összes kereskedelmi pálinkafőzde szakértője nála kezdett, vagy nála tanult, de hogy biztos, hogy tanácsot kért tőle a mai napig is, az biztos.
Reklámhelye?
Igen, nem, csak ezt Panyi Gábornénak hívják őt. Én mai napig rengeteget tanulok tőle. És hát ő volt az egyik olyan ember, aki tulajdonképpen a pálinkának a készítését, illetve a gyümölcsöknek a szeretetét nekem megmutatta. De azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert hogy azt szokták mondani, hogy a név kötelez, mint hogy az én vezeték nevem is ugye a Borbát, ugye benne van ugye a bor. Hát tulajdonképpen ez annyiban igaz, hogy az én nagypapám borász volt, illetve nekünk is gyerekkoromban volt Badacsonyban, Szentgyörgyhegyen szőlőnk, tehát az édesapámat is, illetve mind a nagypapámat végignéztem gyerekkoromban, hogy hogyan veszekednek azon, hogy hogyan kell igazi jó badacsonyi bort készíteni. Na most ez az, nekem is volt egy kis puttonyom, tehát már nagyon pici korom óta a szőlők között ott én ott voltam és helyben voltam, illetve később ebben vendéglátót végeztem, ahonnan pedig szerencsémre szinte már mindig csak első osztályi termekben dolgoztam, és akkor itt kezdődött el az, hogy mint szomeliéként elkezdtem tanulni, tehát egyre jobban érdekelt az, hogy milyen minőségi italok vannak a polcokon, tehát nem is maga a mennyiségi fogyasztás, hanem az, hogy hogyan készülnek ezek a különböző francia konyakok, és akár az olasz borokat, tehát hogy mindig az érdekelt, hogy az illatok meg a készítés, és akkor felsőfokú szomeli végzettségem is lett, és majd a későbbiekben pedig a mostani főnököm, aki egyben nagyon sokat tett azért, hogy én idáig így eljussak, ő így rám talált, akkor pont azért talált meg, mert egy újságban kellett bírálnom pálinkákat, de úgy még, mint boros. És akkor, amikor én megérkeztem, akkor azért azt tudni kell rólam, hogy nem vagyok egy nagyon magas, tehát az én 159 centimmel, és amikor még megismert, akkor 47 kiló voltam, tehát ez még így a kislányom előtt volt. Tehát nem igazán tudta elhinni azt, hogy én most itt 15-20 pálinkát úgy fogok megkóstolni, hogy nem esek az asztal alá. De mégis bebizonyítottam neki azt, hogy én 15-20 pálinkát úgy meg tudok kóstolni, hogy közben elmondom a véleményemet, és sőt tovább is beszélek róla, hogy egyfolytában csak csacsogtam. És egész jókat is, mert nagyon meg volt velem elégedve, és úgy gondolta, hogy akkor, mint hogy a szomeliéknek kötelessége ugye a borokról, a spiritekről, ásványvizekről, szivarokról, csokoládéről, mindent, vagy legalábbis úgy sok mindent tudniuk, hát akkor legyen a cégének is egy szomelié, és akkor engem itt felvett.
Ez melyik cég?
Na hát ugye, akkor a reklám helye. Igen, én a Rézangyalnak vagyok így a pálinka mestere.
Az mi a Rézangyal?
A Rézangyal ez egy pálinka brand, ami 2005 óta van már a piacokon. Hál' Istennek elég sok helyen megtalálhatóak vagyunk, mint éttermekben, szórakozó helyeken is, tehát sokan gondolják azt rólunk,
tehát ez
hogy
egy márka név.
Ez egy márka név, igen, ez a brandnek a neve, hogy milyen, biztos nagyon sokan vagyunk, meg ilyen multicég lehetünk, azért, mert hogy ott vagyunk mindenhol, pedig nem, hanem inkább csak azt, hogy maga az ott dolgozók ilyen nagyon elkötelezett a pálinkának, és iszonyatosan sokat dolgozunk. Tehát, hogy tényleg az, hogy éjjel-nappal, mert hogy szerintünk egyébként a pálinkának vannak egyéb hátráltatói is, mint például az is, hogy sokan még mindig valahol úgy dolgoznak, hogy 4 órakor lejár a munkaidő, és akkor nem kell tovább dolgozni. Mert nálunk ilyen nincs, mert mondjuk nálunk egy képviselőnk, azok péntek este is elindulnak, és még akkor is dolgoznak. Mert hogy akkor van pálinkafogyasztás, és bemennek a vendéglátóhelyekre, és nézik azt, hogy mi az igény, mi a fogyasztás, de ugye, tehát ugye nagyon sokat dolgoznak, ez a lényeg, tehát nem, nincs megállás nálunk. Tehát és közben meg viszont annyi, hogy elvégeztem a Gyulán pálinkabíróit, pálinka bíróként a pálinka nemzeti tanácsnak lettem az egyik bírálója, mai napig is eléggé sok, szinte az összes hazai versenyen pálinkát bírálok, és mivel most már lehetővé vált a Kertészeti Egyetemen pálinka mesternek tanulni, ezért én is elmentem oda, hogy még plusz még a tudásomat ezt így kamatoztassam.
Hány éves?
Hát 2 éves ez a szakképzés, igen, tehát ez egy felsőfokú képzés. Azt én elvégeztem, és most már annakban is így benne vagyok.
És egyébként neked ez mennyire volt nehéz, aki már tulajdonképpen nagyon otthonosan mozogtál a szakmában?
Volt, ami nehezebb volt. Tehát volt igen? Például, igen, tehát abban, hogy én már gyakoroltam, és ott voltam, és illatokban minden, sok mindent tapasztaltam, de például a mechanikai részek, vagy például amikor a gyümölcsfajtákról tanultunk, az nekem is majdnem ugyanolyan nehéz volt, mint az összes többi társamnak, akik mondjuk egyáltalán semmi köze nem volt a pálinkához, de hát azért annak, hogy egy berendezés felépítése, és tényleg nem a külső, hanem így a apró, pici csavaroktól kellett megtanulni igen. Mindent. Tehát azért nem úgy éltem az életemet eddig, hogy a apró, pici csavarokkal foglalkoznak, és hogyha valami gond legyen, akkor ugye nekem is van. Amiről én azt gondoltam, hogy akkor majd hívok valami fiút, hogy baj van, és akkor csinálja meg a gépet, de ezt így nem fogadják el az egyetemen, így hát nekem is ugyanúgy le kellett azt így produkálom, hogy ha valami történik, akkor mi van, vagy éppen ez történik. Illetve hát nekem is, mint ugye hallottuk itt a gyümölcsfajtákról az előzőekben, ugyanúgy meg kellett tanulnom, és ugyanúgy azokat is, hogy Magyarországon a 35 almafajtáról, érési idejük, a formájuk, illatuk, ízük, illetve az, hogy mint egy lepárlásnál miket tud ugye produkálni, mik lehetnek azok a nehézségek, amit mondjuk egy túl kell jutnunk, és a cefrézésnél is, ami meg egy nagyon tömény kémia. Azért ezt nekem ugyanúgy meg kellett mindent tanulnom. Tehát eddig a illatokkal foglalkoztam, és mondjuk a készítéssel, kicsit felületesen, most teljesen leástam a legmélyére, és ott mindent meg kellett tanulnom, hogy hogy épül egy ilyen. De ha már illatok, és ugye az ízekről jöttem, és szeretnék egy kicsit ugye beszélgetni, és én hoztam magammal egyébként olyan dolgokat, mert ugye tudni kell, hogy mi az ismeretségünk, az úgy kezdődött, hogy én nekem volt egy olyan gondolatom, hogy illetve még a mai napig is, csak most nem nagyon sikerült itt a nyáron, mert ugye rengeteget a szezonunk volt, ugye akkor főzünk mi pálinkát, tehát nem sikerült ugye ezen tovább gondolkodjak. Nekem az volt a tapasztalatom, és az a tapasztalatom, hogy sok embernek pont egy ilyen hátrányossága az lett, hogy elfelejtett az orrával érzékelni. Ugye, mert ugye erről beszélgetünk, és ugye ránéznek valamire, ott van, megfogják, nagy, hatalmas, és akkor az már biztos, hogy sokkal jobb, mint a többi. És annyira ellustultunk, hogy egyszerűen nem foglalkozunk azzal, hogy mit érzékelünk az orrunkkal. És ugye pont ugye az ismeretség is úgy kezdődött, hogy én látó embereket arra arra kísérletre próbáltam rávezetni, ami hát szerintem egy utólag visszanézve van még jó néhány olyan dolog, amit ebben még így módosítani kell, és majd nem sokára egyébként majd megint meg fogom próbálni, de most már az első kísérletből leszűrve tudom, hogy mik voltak azok, amik így buktatói voltak. Tehát a lényeg az volt, hogy bekötöttem a szemüket, és tulajdonképpen egy olyan körülményt akartam nekik teremteni, ami nem teljesen jött össze, ez volt az egyik nagy hiba, ahol ugye kicsikét ugye megnyugodva, ülve elkezdek nekik mutogatni különböző illatokat. Ezek az illatok egy ilyen minden hétköznapi illatok voltak, tehát egy ilyen gyümölcs illatokról beszélgetünk, amit szinte állandó jelleg ott van a környezetükben, de ehhez különböző hangokat párosítottunk. Na most itt is ugye az volt a legnagyobb probléma, hogy ugye nem volt megfelelő a hangtechnika, ami által nem volt annyira ütős, úgymond az emberek számára azt, hogy milyen is az, hogyha mondjuk egy negatív hangot, egy kellemes illat mellé teszünk, akkor már is ugye az emlékképek, vagy éppenséggel az, amit eddig tapasztaltunk, az teljesen befolyásolja az orrunkat. De ez lett volna az, amit én szerettem volna egy az embereken elkezdeni így, egy kicsit kísérletezgetni, és amit én szerettem volna ebből minél többet ugye leszűrni, és egyre többet ugye tanulmányozni, hogy mennyire el vagyunk mi lustulva. Hát most tulajdonképpen elhoztam egy-két illatot ebből, hogy megmutassam én azt, hogy milyen illatokat is mutattam ott. Nem tudom, hogy kedvetek van-e előtt kicsit játszani.
Nem kell árulni, jó?
Semmiféleképpen sem fogom elárulni. Ez itt a lényeg, hogy nem fogom elárulni, hogy milyen illatokat. Mondom, tehát pont az, hogy hétköznapi illatok, de mégis ugye az van, hogy a látó emberek ugye azt csinálják, hogy ránéznek valamire, és hogyha valami ott van, akkor az biztos, hogy úgy van. Tehát, hogy annak
hisznek. A szemüknek.
Hisznek, és csak a szemüknek hisznek, mert ugye...
Az a tuti.
Mert az a tuti, így van. Mert hát manapság ugye állandóan azt kapjuk, hogy ami a reklámokból van, és hogy az a biztos, és az a tökéletes. Nekem, és még mielőtt elkezdenénk az egészet, egy picit ilyen szomorú dolgokról is ugye sikerült értesülnöm, mert picit a csokoládé világába is, most már nem csak a pálinka világába, de így bekerültem azzal, hogy egy nemzetközi csokoládé bírálók közé így bevettek engem is.
Ahol
minden kedves.
Igen, egyébként nagyon-nagyon jó dolog. Nekem nagyon érdekes volt ott is a tapasztalatom, mert én is eddig mindig szerettem a jó csokoládékat. Jó, mondjuk, hogyha azt veszük, hogy én is ugyanúgy a Tibi csoki, meg a Milka csoki, mondjuk a Milka csoki az a mennyiségi fogyasztása tökéletes, nem? Igen. Tehát, hogy abból egy mennyiséget meg lehet enni, de hogyha az ember tényleg azt mondja, hogy szeretnék enni egy igazán jó csokoládét, akár mint egy jó pálinkánál is, nagyon-nagyon sok kritériuma van, mert ugye nem ezek a vajas, ez a cukrozott csokoládék. Masszák, így van, tehát, hogy a igazi kakaóból készültek, hogy mennyire befolyásolják őket, és ezen különböző kakaóbaboknak például milyen egyedi ízük van, ezeknek így egyre többet így most megtudtam, hogy ami például ugye a táblás csokoládékat vegyük, aminek vannak amilyen gyümölcsös ízűek, ugye a kakaó mellett, van ami egy kicsit ilyen citrusos ízűek, és vannak azok, amik ilyen nagyon pörkölt aromájuk van, szinte tényleg a kávéra, az ilyen erős mogyoró ízei benne vannak, és ugye ezekből készülnek a tényleg a jó csokoládék. Na, viszont itt tényleg ott is, hogyha így beszélgettünk, hogy micsoda rossz dolgok vannak ott is, hogy itt az ilyen nagyobb gyárak, mint akár itt felhozták tényleg a Nestlé-t, és ez egy ilyen rossz dolog, hogy a Nestlé is mennyire kisajátítja magának így a világ egyik részén, itt az elefántcsontpartvidéknek itt a kakaó termelését, és hogy micsoda a borzalmakat művel, hogy ugye ez a kakaó, ami egy ilyen általános kakaófajta, és nem is az egyedibb és a jobb minőségű kakaókról beszélek, hogy mit meg nem művel azért, hogy az ő gyáraiba bekerüljön, és ugye nagyobb mennyiséget csináljon belőle. Hát ez ilyen elszomorító. Na most hál' Istennek nálunk a pálinka világában, mivel hogy még egyelőre annyira hungarikum, hogy a világ maximum csak akkor ismeri meg, hogyha eljönnek ide hozzánk Magyarországra a fesztiválokra, és azok is inkább a fiatalabbak, és így a nem tudom, a 40-es korosztályig lehet behatárolni, hogy a külföldiek meglátogatják így a fesztivált. Szóval egyelőre még annyira nagyon piciben vagyunk, hogy nálunk az ilyen tömegtermelés, azt még annyira nem mondhatjuk. Nálunk másfajta gondok vannak. Na, kezdjük is el, mert ugye először akkor, amit így mondtam is, hogy nézzük meg ezeket az illatokat, mint abban, amikor ez a kísérletem volt, hogy mennyire elfelejtettünk illatolni. Na most az az én kérésem, hogy ezek nagyon erős koncentrátumok, tehát tényleg nagyon tömények. Azt szokták mondani, hogy a parfümöt is úgy illik jól illatolni, hogyha csak úgy elhesengetjük az orrunk előtt, tehát hogy nem beleszippantunk, hanem csak úgy legyezgetjük ezt a kis fiolát itt az orrunk előtt, akkor fogjuk megérezni az igazi illatát.
Tehát így kézzel.
Vagy kézzel, vagy pedig csak tényleg fogjuk ezt a pici kis üveget, és akkor itt az orrunk előtt itt lengetjük.
Húzkodjuk, igen.
Igen, lengetjük, húzkodjuk, és akkor azzal lehet. De mézes madzagot, igen, tehát ezzel lehet. Na, akkor én körbe is adom.
Jó.
Jó, és akkor először megszaglászunk egyet.
Te csinálj egy kört.
Te egy kört, így van, mert úgy lehet,
és
mert olyan tömény lenne.
És a végén
megmondja mindenki, mit érzesz. Majd kíváncsi, hogy tippeket adjad.
Tippeket?
De először menjen körbe, és akkor kíváncsi vagyok, hogy...
Na, erről a bemutatóról, ami szó volt, de a hangokat nekem kellett szállítani, és valóban ugye az volt a baj, hogy olyan kisméretű, nagyon egyszerű hangdoboz volt, amiből visszahallottuk, hogy hát jóformán hát én sem ismertem sok esetben a felvétel.
Na most a következő lesz majd még egy ilyen kísérlet, de azt már én fogom megmondani, hogy hol. Nagyon jó hangtechnikával szeretném, mert amikor én saját magamnak csináltam, és a fülemen volt egy nagyon jó fülhallgató, és tökéletesen tudtam. Akkor nagyon jó volt. Akkor annyira jól összetudtam párosítani saját magamat is, mert hogy becsuktam a szemet, és csak így kezemmel fogdostam meg az illatokat, hogy én se tudtam felismerni, és valamit megfogtam, utána letettem, és csak tippeltem egyet magamnak, és én saját magam sem tudtam hirtelen, hogy melyik az az illat. Tehát saját magamat is befolyásoltam ezzel. Igen, ez kell egy megfelelő hang.
Hangfal.
Hang és környezet.
Én már is felejtettem, hogy milyen illat volt.
Igen, én még ide érzem én is egyébként, mert nekem a...
De
na, akkor kíváncsi vagyok, hogy akkor mi volt, mi a tipp?
Kezdett,
ja, én nem tudom.
De
nem
nyugodtan.
De nem,
na,
nem,
mi először? Emlékép sincsen arról, hogy mi lehet ez? Mert ugye az embernek a szaglása legfőképpen tényleg az emlékképekből alakul ki. Már csak azért is mondom, ezekem a professzornőmnek mindig attól kapott frászt, amikor én hoztam ezeket a példákat, mert nekem van egy fajta szilva, ami Magyarországon nem olyan jó pár évvel megismert lett, ez a Kashanka lepotika szilva fajta, aminek számomra az illata teljes mértékben arra hasonlít, amikor régen fekete-fehér tévénk volt, és mondjuk jó ideig, mert mondjuk ez pont ott volt a telkünkön, nem volt használva, és amikor fölmentünk először, rajta volt ez a por, de hogy mi ugye a régi tévék, ugye be kellett melegedni először, és akkor így van, és ez így megégett. Annak volt egy ilyen különleges illata nekem, illat, lehet másodnak szag, mert lehet, hogy másodnak kellemetlen volt. Nekem ez az emlékkép van meg, hogy amikor ott vagyunk. És én ezeknek a szilvának ugyanolyan illata van. Tehát én ezt mindig, hogy rendkezik rögtön.
Inkább valamire tippeltek, ilyen édeskés illat.
Igen?
Én már egyszer levitéz lettem ezen a gyakorlaton, semmit nem sikerült felfedeznem, úgyhogy hadd kapjak fel, mert...
Jó, rendben, akkor egy felmentés.
Mi
lehet ez?
Tamás?
Nekem, amire emlékeztet, az egy szivarnak az illata, az nyilván egy illatosított szivar volt, és valószínűleg a szivarban is valami áfonya, vagy valami ilyesmi.
Nekem erre elsőnek egy szín ugrott be, egy ilyen világos, középbarna szín, nem tudom, hogy miért.
Igen?
Hol az illata?
Aha. Na most az illat az, hát nem tudom, egy ilyen vaj, vagy nem is tudom, mindenki mondja, vaj krémnek, vagy minek mondják, vaj, ezt a nugát, vagy mi az, ami így szoktak így ilyen édesség gyanánt?
Hát nugátot
is. Nugát, ilyen kakaós, valami ilyesmi. Laci, mogyorókrém, valami.
Nem annál édeskésebb.
Eper, meg fahéjszerűség, de az első benyomásom az egy török édességféle, ilyen rózsa olajból, vagyis rózsa sziromból sajtolt tudom a nevét is úgy hívják, hogy Rahat Lókum, egy ilyen édeskés, nagyon szörvény édesség.
Én meg egy vanília és epernek a keverékét, hogy véltem.
Na, na hát tulajdonképpen nagyon közel, mert az igazság az, hogy ez tényleg mána volt. Mána volt. Viszont abban igazat adok, hogy a rózsavíz, és tehát az ott van, és a vanília is, mert ezek mind egy olyan alkotó illatai a málnának. Tehát ugye a fermentáció alatt ezek megjelennek ezek a fajta illatok, tehát a rózsa például. Ezért a málnát, tehát parfümökre, mondjuk parfümöknél is a rózsával és a vaníliával nagyon-nagyon szeretik például használni, mert hogy azonosak ezek a apró pici kis molekulák, amivel így felépül maga a gyümölcs. Tehát a málna az tökéletes, de én nagyon örültem, hogy azt hallottam, hogy mint rózsa és meg a vaníliát is amúgy. De ugye itt a vanília egy elég más dolog, még ott is lehet ez a bourbon vanília is rengeteg fajtája, de na nézzük meg a...
De annyit mondjam, mert egy kicsit hogy ilyen barna színű málna volt.
A barna színű, azt gondolkoztam, szerintem azt mondom, még gondolkoztam is, hogy most mit is mondhatnék, szerintem az ilyen málnás csoki, nem?
Igen.
Lehet, hogy amikor tejcsokoládé volt, tekszünk vele, igen, hát jó passzol a málnához a tejcsoki. Igen, az egy nagyon jó dolog együtt.
Hadom tovább.
De igen,
hát most már Magdi mindent ki fog találni.
Magdi is hallgatjuk először.
Jó az illatozója, igen.
Igen.
Tehát zöldséget is úgy szabad vásárolni, meg kell szívni.
De ez egyébként igaz, aminek nagyon erőteljes az illat a zöldségben, és én is mindig csak azt szoktam megvásárolni. Ha. Mert azt nem lehet utánozni. Tehát azt, ha gyorsan termelik, vagy ha tényleg génkezeltek lennének, azokat nincsen, tehát nagyon vizesek, azok
igen,
ez víz.
Igen.
Ez víz van, így van, és annak nem alakul ennek ezeket az illatosabb részek.
Egyébként tényleg az zöldséges standokat, az zöldségboltokat.
Nem, de érzem az illatot, meg azt is, hogy is
meg lehetett érezni.
Az ismerős illat, de amikor
gyümölcsönök,
az egy sokkal kevésbé tömény illat. Ez meg egy tömény, nagyon tömény, koncentrált illat.
Kíváncsi vagyok egyébként, mert ebben is egy olyan, hogy benne van a jellegzetessége, de körül lehet egyébként írni, mert van más. Egyébként azt hiszem, hogy gyümölcs. Tehát van egy más jellegzetessége is.
Gyümölcs.
Valószínű. Na hát most már nagyon kíváncsi vagyok.
Először meghallgatom.
Egy pillanat.
Igen, most onnan
Magdi, hát ha felvesznek téged,
mert ezt igen.
Na, na most húzzál bele, mert akkor egy jó zsíros állás kinéz.
Megkérdezhetem közben, persze, hogy ennek a pálinka szakértésnek is van valami szakneve? Mert ugye ez a sommelier, ez a borra.
Az, hogy sommelier, az egy olyan dolog, amit még mi az a legelején talán azt lehet mondani, hogy mi találtuk ki.
Tessék, igen.
Mert olyan, mint hogy sommelier, tehát a sommelier nem csak a borral foglalkozik, hogy ugye mondtam is, hogy nem csak arról tanultunk, tehát, hogy égetetszeszekről is, tehát a vodkától kezdve a viszkikig, a ginekig mindenről tudnia kell. Az, hogy nálunk ez Magyarországon nem egy ez a fogalom nem értett fogalom, mert azt gondolják, hogy a szomelier csak a borral foglalkozik.
Igen,
de vannak olyan, tehát aki például, mint szomelier végzett, és vízzel is ugye foglalkozunk, és ő teljesen ő a vízről kezd tovább tanulni, vagy azon a szakágon kezdje tovább képesíteni magát. Tehát a pálinkában inkább csak az, hogy én jobban megkedveltem a pálinkának a világát, mint a bor. Pedig ugye a borról azért a papám részéről lehetett volna olyat, hogy a szőlővel kezdek el foglalkozni, de bevallom őszintén, nekem a pálinkás világnak a szereplői jobb, szimpatikusabbak voltak, mint a borosok. Sokkal könnyedebben fogják fel az életet, mint a... Mondjuk a borosok között is vannak, hál' Istennek, nagyon sok olyan szimpatikus borász, aki kedvesek.
Kell dolgozni, mint amikor a pálinkát
meg... Hát én ezt nem gondolnám, hogy ez így van, mert ott a gyümölcsfa az egy sokkal kritikusabb része, mert ott is, hogy a földtől kezdve az, hogy ja, a meccésig, azt, hogy a bogaraktól azt, hogy mennyi eső esett, mennyi napsütés volt, milyen cukortartalma van. Hát majdnem hasonló ugyanaz, mint a szőlőnél is, tehát teljesen ugyanaz eddig az része. Viszont sokkal nehezebb az, és egy bonyolultabb része, hogy még ugye a borászok a kipréselt mustot kezdik el ugye elreszteni borra. Tehát nálunk az egész gyümölcsöt kell, ugye azt dolgozzuk fel, és azt meg kell védeni. Tehát nálunk a baktériumoknak az elfertőződése egy szefrében sokkal nagyobb a kockázat, amit nekünk az a lényege, hogy ezeket megvédjük a levegőből való baktériumoktól, a penészektől. Tehát a kémiai része, tehát ez az enzimekkel való megvédése a cefrének, az egy kicsit bonyolultabb, mint a borászoknál.
De én csak abból indultam ki, tudod, hogy a szőlőt kitakarjuk, megmetszük, permeteljük,
betakarjuk. Mi is, csak a gyümölcsfáknál is ugyanez a helyzet egyébként, tehát hogy ott is azért nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik, mert...
Ez újdonság.
Igen, a gyümölcsfáknál sem mindegy, meg az, hogy a telepítésnél is, hogy hogyan ült, vannak ültetve, vagy esetleg itt van, hogy már egy olyan újdonságok, hogy a körtefák közé be szoktak ültetni például bodzát, és ott is például, hogy a... Vagy itt a
rovarok ellen.
Így van, tehát ugye meg a méhecskék, mert ugye a méhecskékre szükségünk van, meg ugye ez a posztmén, az nagyon szeretjük, mert ahogy mondta, az egyik gyümölcstermelő barátom, és ugye a méhecskék, ameddig úgy szádogálnak, ugye virágról virágról, ugye rajtuk marad egy pici kis ugye, virágpor, addig a posztméhek így bele, hát most ezt csúnyán mondom, és elnézést, hogy bele seggelnek a virágba, és így bum, így bele ütődnek, és így rajtuk marad az egész virágpor. Tehát így sokkal jobban tudnak porozni.
Tehát nagyobbak is,
így van, meg nagyobbak szőrösebbek is. Így van, és ezért sokkal hasznosabbak nekünk. És ezért van például az, hogy a... És nem is csíp, így van. Ez így, meg ez is. És ezért van az, hogy például oda kell őket csalogatni, és ott már a gyümölcsösök között például úgy telepítenek virágokat, és hogy ők jöjjenek oda, és ők legyenek ott. Mert sokkal nagyobb hasznuk van, mondjuk, mint a apró méhecskék. Tehát szerintem egy picit bonyolultabb talán, mert ugye seregélyektől meg kell védeni a szőlőt, ez igaz, meg ugye egyre többen ugye megeszik. De a gyümölcsfát is, tehát azért én úgy gondolom, hogy néha több a munka.
Hát meg a seprőbálintát is lehet csinálni a szőlőnek a csomájában.
Is, például, ugye, hát így van, tehát
az nagyon felejtsük a...
Igen, na hát ott, akkor mi a tipp? A tippet szeretnék hallani, hogy mi lehetett ez a...
Akkor most kezdjük fordított
igen,
irányba.
Mi lehetett a...
Én körte.
Körte.
Körte, és még éreztem mellette valamit, de hát én nekem mondjuk inkább megint a vanília jön be, de nem van, nem vanília, nem tudom. Szóval, de a körtét azt jobban érezte, a kört, egy körte volt.
Most elezek, mert itt van az ujjamon.
Mi lehetett nem akkor, mi a
én egyszer, illetve nem én, hanem a Mardikával telepített a teraszunkra ilyen csingő futóepret, és annak egyszer gyümölcse volt, vagy akár csak kettő, de megkóstoltam, és egy nagyon édes és nagyon aromás, kifejezetten olyan légies volt az aroma és az illata, tehát engem egy
igen, édes
ebben emlékeztet.
Valakinek más
hát érdekes, még? Nekem például savanykás illatként hatott rám. Hát én valamilyen citrom vagy valamilyen savanyú ízű gyümölcsre gondolok, és hát a szín az ugye most a sárga.
Oké. Okay. És akkor?
Tamás.
Nekem a vanília, nekem is előjött.
Vanília, oké. Okay. Igen?
Nekem a meggy.
Na, hát akkor tényleg felveszünk magunkhoz Udától, mert ez tényleg megy.
Na, akkor úgy van, csak van.
Most már fizetésre beszélünk.
Ez tényleg a megy volt, így van, mert ugye van benne, azért kérdeztem, amúgy pedig a savas, ugye savanyú, az benne van az illat. A vaníliának is megvan, mert ugye a megynek van egy olyan jellege, és ez pedig nem másból, mert én azt még, én amit éreztem először benne, amikor ezt vele megcsináltak, én mandulát is éreztem benne, nem érezted benne egy picit is ilyen mandulaságot? Igen, de a mandula az nem feltétlen keserű.
Azt tehát... én nem tudtam.
nem feltétlen keserű, annak van, majd mutatok majd egyébként, hogy hiba is egy pálinkában, hogyha a mag karakter. Ugyanis ez a mag tartalmaz ciánt, illetve benzaldehidet. Ez a kettő olyan alapanyag, amiből az egyikre nekünk szükségünk van, a pálinka és főleg a megy, illetve a cseresznye pálinkák készítésénél is. És ezt úgy szoktuk megoldani, hogy hogyan kerüljön bele úgy, hogy a cián ne legyen ugye benne a magban, hogy miután kimagoztuk ezeket a gyümölcsöket, ezeket a csonthéjas gyümölcsöket, kiszárítjuk napon a magot. A nap által kijön belőle a cián, viszont ez a benzaldehid benne marad. De most, hogyha ennyit beszélünk, akkor megmutatom, hogy mi ez a benzaldehid. A benzaldehid, ezt körbeadom ezt az üveget, óvatosan ez is szippangatni, csak mindent óvatosan jó, mert tényleg nagyon terheli az orrot.
Akkor azt is, hogy kérdeznem meg, hogy a sárga barack magra is ugyanez.
Ugyanez, így van. A barack, a szilva, a megy, a cseresznye. Tehát minden csonthéjas gyümölcs, és
a napra, akkor elmegy a barackból.
Így van, a cián. A cián. Az eltűnik.
Van cseresznye.
Hát, most, hogyha nem... Mondjuk nem egy 6 kiló magot eszünk meg önmagában frissen, akkor nagyon bajunk nincs, de hát nem annyira túl jó. Tehát én is szoktam enni azért frissen baracmagot, de én a mamám az inkább arra szoktatott rá, hogy már ugye kiszárítva egyem a baracmag belsejét, mert azért is de volt ugye régi szokásokban, hogy ez jó.
Csak a sárga barack. A rózsa. Meg a
kajszé. Hát nem csak a rózsának nem annyira a kajszé baracknak jó van. A gönci baracknak nagyon finom. A kajszé barackon belül rengeteg fajtánk van már. A rózsabarack pont egyébként, ez így igaz, egy olyan fajta, hogy keserű. Annak például nem szoktuk visszavenni a magját, mert...
Ez mandula, ez egyértelmű.
Tehát például nagyon sok fajta van.
Nekem egy
konyakos megy. Én nekem olyan
vad cseresznye jött le, vad mag. Na és akkor ez az, amit mi szoktunk beletenni, hogy akkor ilyen aromazsákokba beletesszük a magokat, és akkor a magas alkoholon lévő, mert készben inkább áztatjuk bele. De igen, egyébként ezek a csonthéjas gyümölcsök tényleg nagyon fontos, mert ha ezzel együtt kezdik el a cefrézést, akkor az keserűvé válik, ugye ez egy folytós anyag a cián, tehát ez nem túl jó, illetve már megérezhető, hogy a lepárlás alatt is már, hogy ez a hogy ugye terjed a főzdében. Hát ugye, meg nem udósosul, hogyha már baracról beszélgetünk, igen, tehát a fajtán belül meg úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az, amit használtunk, és mi az, amit nem, hogy miután kiszárítjuk ugye a gyümölcsöket, a csonthéjas gyümölcsöket, akkor hát azért, hogyha nem ismeri még a főzőmester, vagy egy új fajtával találkozott, mint például én ezen a nyáron két új olyan sárga barackkal találkoztam, az egyik a Kyoto, a másik pedig a Selena nevet viseli. Egyiknek a magja sem volt megfelelő arra, hogy visszategyem, tehát hogy akár maggal együtt még egy picit-két pihentessem, mert keserű volt a mag belseje, tehát egyszerűen föl kell törni, miután megszáradt a mag, és meg kell kóstolni a mag belsejét. De hát ugye, hogyha tovább visszük a dolgot, akkor hogyha valaki nem is dolgozza fel az összes baracmagot, akkor egészen egyszerűen ugye a cukorgyáraknak el lehet ugye adni, főleg ugye a marcipán, a hamis marcipán ugye baracmagból készül. Nem mandulával, így van, hanem baracmagból. Így van. Vagy, ha még egy olyan tipp, amit például nálunk pálinkásoknál sokan alkalmaznak, az a megy magra vonatkozik. Mert hogyha a megymagnak egy részét nem használtuk el, és az ismeretségi körünkben vadászok vannak, akkor például velük nagyon egy jó bartert lehet ugye alkotni, mégpedig azért, mert hogy az egyik vaddisznónak, méghozzá vaddisznónak a kedvenc ellensége az a megymag. Neki számára olyan a megymag, mint nekünk a szotyi. Tehát imádja. Nagyon szereti, és akkor ezzel szoktak néha a vadászok ilyen beetetést így csinálni, és akkor arra még jön a vaddisznó is.
Szóval magnál jobb csemegő.
Azt mondják, de hát azért most az melyik neki a jobb, azt még ennyire nem sikerült kideríteni, de mind a kettőt nagyon szereti, az biztos. Na jó? Oké, na nézzük tovább, hogy akkor mi lehet. Még van még egyébként 5 illatunk, aztán rámegyünk a pálinka hibákra, és esküszöm utána. Mi kóstolgatunk is. Ez egy picit nehezebb.
Elég. Elmegy az idő.
Én nekem van egy kérdésem.
Igen.
Hogy vajon próbáltak-e már az gyümölcsből pálinkát?
Nem nagyon lehet. Az az a gyümölcsöket inkább már a pálinka árnyozására használjuk, mert ott a...
Nem tudom.
Tehát ugye maga a létartalma, tehát ott az már nagyon kevés, tehát, nincs az a, tehát nem lehet belőle egy cefét készíteni, tehát ott nincs, oké, cukortartalma megvan, de nem lehet belőle, nem az a pekinbontás, amivel esetleg cefét lehet, tehát nem lehet.
Köszönöm.
Kell a gyümölcsnek a leve, tehát nekünk arra az nagyon fontos. Igen.
Igen, most tényleg nehéz.
Ez egy nehéz egyébként egy picit, mert nagyon, ennél azért is tettem bele, mert már nem mennyi engyel elmondani, és már csak egyet fogok mutatni. Nagyon elfogultak vagyunk ezzel a gyümölccsel.
Ez gyümölcs?
Igen. Nagyon-nagyon hát elfogultak vagyunk vele.
Az illatát. Egyébként sok ember azért is bajban van, mert rengeteg gyümölcsek az illatát abszolút nem is ismeri, nem is találkozott vele.
Nem, már nincsenek.
Meg a, hát igen, ez az egyik probléma, meg a másik probléma pedig az, amit én látom, mondjuk nekem abban tényleg szerencsés vagyok, hogy olyan piacra járok, ahol egy nagyon jó kofa van, és tényleg odaírja a fajtát.
Nekem az érdekes, milyen illatot
érdekes. Meg talán vidéken nőttél fel. Az
nem vidéken, érdekes, hogy én Törzsgyökeres 7. kerületi vagyok.
Igen?
Én Törzsgyökeres, csak sokat voltunk gyerekkoromban a Szentgyörgyhegyen, tehát ott is a 90%-át a gyerekkoromnak ott töltöttem, az pedig ugye azért ja, történt,
hogy... Csőszkunyhóval
és megmondod, mely piacra jársz?
Én a Cédrus piacra járok, az Őrsvezér téren van. És ott van egy-kettő, és ott szoktak szombatonként, péntekenként lenni ilyen őstermelők is, akik tényleg odafigyelnek arra, de ott van egy olyan zöldséges, aki kiírja a fajtát. Tehát meg szokta nevezni azt, hogy milyen fajta, és aki nem tudja, az is megkérdezi, tehát ez nekem nagyon szimpatikus lett, tud beszélni a fajtáról. Tehát nem csak az van kiírva, hogy alma, meg nem csak az van kiírva, hogy barack, hanem egyes esetekben, igen, zöld meg piros, piros meg ennyi, hanem megjelöli a fajtát. És ezért nagyon, azért is nagyon szeretem őt, mert tényleg sokszor látom azt, hogy beszélget a vevőkkel, hogy megkérdezik, hogy ez micsoda. Mert tényleg az emberek, ugye hiába érünk, és nagyon gazdagok vagyunk különböző gyümölcseinkben, nem ismerjük a fajtákat, és ő elmeséli azt, hogy ez úgy néz ki, ilyen íze van, és tapasztalja meg, hogy maga szerint megtalálható ez az íz benne. Na, mi volt ez az illat akkor?
Hát, én megmondom őszintén, én gyümölcsben minden evő vagyok, de én ilyen szagot nem ettem soha.
Igen?
Mit nem evett kaptunk?
Magdika, te mit mondasz? Hát én körtét mondok, vagy bírsanat. Én inkább körte. Körtenek egy fajtája.
Tamás?
Nekem konkrét tippem. Ha valamit mondanék, akkor mondj egeres.
Én a szagát is alig éreztem, úgyhogy ilyen fogalmam nincs.
Én meg csak azt éreztem, hogy egy nagyon kellemes illat, olyan vonzó, de egyébként nem tudom, hogy volt.
Én meg sem megmondani.
Na, halljuk, halljuk.
Én paprikát éreztem.
Na, hát azt kell mondjam, hogy megint csak... Magdika, ugye?
Igen.
Nagyon, nagyon, nagyon közel voltál ahhoz, mert hogy alma.
Alma.
Tehát a birs. Igen, de a birs és az között ez egy zöld alma. Volt ez a zöld alma típus, ami ez a nagyon roppanós és nagyon lédus és nagyon savas. Almafajta.
Darabonként tárulták.
Igen, most igen, darabonként tárulták, most már annyi van belőle, hogy már kilóra áll. Annyira meg elkezdtek azt
termeszteni. Egy kicsit talán a dránetalmán, amit nem lehet megenni, arra hasonlít. Tehát amit eldobunk.
Fanyar. Igen. Hát azért nem dobjuk el a gránát, mert a magja azért az, hogyha valaki...
Nem a magját, hanem azt a hús részét.
Ami ott körbe veszik.
Igen, igen.
A húsost, arra egy picit az illat.
És azért is jó egyébként, mert hogy a paprika, mert hogy például az ilyen körte alma fajtáknál, mivel nálunk nagyon fontos az, hogy ez a viaszosság. Ezért is van, hogy a pálinkátnál is azért szeretik inkább a főzőmesterek az őszi-téli fajtákat, mert ezeknek van ez a nagyon fűszeres jellege, és ez a viasz réteg, ami a gyümölcsön kialakul, ettől lehet a pálinkának egy nagyon jó karaktere. Azért van az például, hogyha olyan alma pálinkákat kóstolgatunk, meg szokta néha csípni így a nyelvünknek a tetét. Hiába nem magas az alkohol tartalma, néha így megcsípni a nyelvet. Ez a viaszosságra utalhat. Illetve plusz az, hogy a garat érzetünk az, ami egy pálinkát nagyon le tud bírálni. És a garatunkban van ez a kesernyesség, ez szintén ugye a ma gyümölcs magjára utal, mert ugye az ilyen alma termésőknél nem magozunk, hanem darálunk legfőképpen. Na jó, még egy utolsó, és utána pedig akkor pálinkázunk egy kicsit.
Akkor nem is volt a hülyeség a paprika?
Nem, mert az a viaszosságra utalhat. A paprikás jelleg az a viaszosságra is.
És közben megkérdezem tőled, amíg szólunk, hogy tényleg van a pálinkának rézeleje?
Így van, meg is fogom mutatni. Mert azt is elhoztam. Megmutattam azt. Rézeleje. Ez így igaz? Ez egy népi szokás, ezt így kezd el ugye mondani, tehát így is van meg a köztudatban, de ha szakmai szemben nézzük, ezt mi úgy hívjuk, hogy előpáldat. Ez így van, de hogy akkor...
Ez egy fűszernek.
Mert hogyha mindjárt...
És az tényleg nem jó?
Az bizony nem jó, az mérgező, az metilalkohol. A metilalkohol meg nem egy szerencsés a fogyasztása.
Egy kis vakság.
Hát meg a májat, egy, körülbelül egy olyan deci környékén, ha iszunk belőle, akkor már nagyon nagy károsításokat csinál a szervezetben a metilalkohol. Ugye nem egyszer volt már arra példa, hogy alkohol és szezgyártó üzemekből kikerültek ilyen benzsonok, amit nem lehet tudni, hogy hogyan.
Cseheknél is volt,
hogy Magyarországon is. Igen, de amit nem tudni, hogy hiszen nálunk itt van Magyarországon, ugye minden le van zárva.
Igen, nekem is a bors jön be.
Tessék, én azért mondom, Laci, hogy én felmentés voltam ilyen szagláson, de semmit nem bírtam kiszagolni.
Voltam már sem, hogy jól ráptam.
Az előzőnek a színét elmondani is vagyok.
A színét?
Hát nem, az egre is az is zöld.
Hát igen, hát mert inkább barnát szeretjük, de így ez zöld, amikor még. Amikor már jó barna.
Zöld fehér. Ez a sárga lesz, amikor beérik, nem? Az egres.
Az egres is ilyen barnás, igen, de van pirosas, barnás,
de sárga is jó.
Sárga is.
Jól emlékszel, úgyis lehet.
Igen.
Tudom, ti lettem az zöld, volt, de sárgára érett be.
Ugye, hát ugye mi?
Nem tudom, miért nem van egy idős, hogy írt egy idős egres termesztő,
egy 36 féle. Ugye? Én
is szerestem. Igen. Rengeteg baltája van. Hát itt is az az, hogy az egres is kell, ugyanolyan, mint a közméte. Ugye ez ugyanaz, mint a például de gyorsan akartam mondani, a kökény. Az a kökénynek is ugye ismerjük azt a fajtáját, amit az erdőben megtalálod, a pici apró. Na hát ez már nem így működik, mert egészen a szilva nagyságú így meg tud nőni. Ez pedig azért, mert hogy a szilva meg a kökény annyira egymásba szerettek, hogy kialakult a kökény szilva fajta. Tehát hogy egymás mellett küldtette, és ezek úgy szépen így kialakítottak saját maguktól egy új fajtát, és tehát egészen az apró, icike-picike kisköröm nagysága, tehát a nagy szilva fajtáig így elterjedhet, és mindegyiknek különböző és különböző ízvilága van. Tehát amikor a kökényről beszélünk, akkor érdemes megtudni, hogy melyik kökényről. Hát a kökénynek ugye az apró picikéje is ugye csonthéjas gyümölcs, és fontos annak is például a kimagozása, mert ugye kéksavat tartalmaz, és a kéksav pedig igen káros szintén. Na, kíváncsi, hogy mi ez az illat, ami...
Tamással itt borsra szavaztunk, tehát itt most két embernek a véleménye elhangzott.
Két ugye? Bors?
Bors. Azt mondtad,
én a seprén a szőlő csomájára gondoltam
a törköljük. A
seprő pálik.
Igen?
Nem tudom.
Én sem.
Na hát akkor
elárulom. De annyi.
Akkor most a fiúk nyertek.
Bors.
Bors.
És én kinevettem őket. Mondjuk én is azt, de csak én
mondtam, hogy fűszer.
Fűszer, igen. Na hát akkor közeledünk. Tehát ennyit az illatokról, és ugye mennyire fura az, hogyha egy kicsikét is, ugye, vagy már beszélgetünk róla, mennyire meg tudjuk egymást téveszteni. Mondjuk ebben ugye itt ugye, kicsit beszélgettünk, és nem annyira szigorú ment az illatolás, mert befolyásoltunk, ugye. Na most, hogyha ezt ugyanezt megcsináljuk, tehát hogyha csak hangokkal befolyásoljuk az órunkat, akkor is teljesen más és különböző illatokat tudunk ezzel elérni. Na mindegy, tehát ez volt az egyik lényege, ez volt, amit én egyébként a mai napig is próbálom. Nagyon. Nagyon jól. Nagyon jól. Hozzáteszem, hogy amikor volt a kísérlet a málnára, nem is tudom, azt hiszem azt mondták, hogy megy, vagy teljesen, nem is valami, nagyon-nagyon más gyümölcsöt mondtak rá. Na jó, ha már pálinka, akkor kezdjük is el a pálinkázást, de előtte még egy picikét majd illatolunk, mert hogy ugye volt egy olyan kérdés, hogy ugye van, létezik-e az, hogy rézeleje? Bizony van. Mert ugye a minőségi pálinkáknál nagyon fontos az, hogy ugye a gyümölcs, erről már ugye beszéltünk is, hogy megfelelő minőségi gyümölcsből lehet jó pálinkát készíteni. És nem csak attól múlik, hogy ez most hol termet, hanem azon is, hogy mikor szüretelik le, vagy mikor szedik, ugye, mikor érkezik a pálinka főzdébe. Mert hogy az sem jó, hogyha valami túlságosan túlérett, mert ami már a földön hever, vagy napok óta ott van, ugye ez egy jó bevált, szokásá vált sok helyen, és még a mai napig is azért alkalmazzák ezt a földről összeszedett gyümölcsöket, mert hogy ennek hiába magas a cukortartalma, de miután leesett a földre, megreped a héja a gyümölcsnek, a földből való baktériumok elfertőzik a gyümölcsöt. Ez belekerül a cefrébe, ez kompletten az egész cefrét úgy, ahogy van, betegé teszi. Ezt lepárlással nem lehet eltüntetni belőle, nagyon könnyen kiérezzük egyébként így, akik pálinkával foglalkoznak, hogy ez már rossz gyümölcsből készült. Ez az egyik ilyen buktatója a pálinkafőzésnek. A másik pedig az, hogyha például nem megfelelő érettségi fokában volt a gyümölcs. Ez főleg a körtéknél nagyon óvatosan is oda kell figyelni, mert a körte ez egy olyan eset, ha nincs, nem, tehát nem érett, akkor metil alkohol tudunk lepárolni belőle, tehát nagyon veszélyes. De mivel utolérő fajta, legtöbben, amikor, miután leszették, még hagyják, hogy egy picikét beérjen a gyümölcs. Viszont ott is vigyázni kell, ha már túlérett a gyümölcs, és a magház körül egy ilyen ez a barnás és ilyen ezek a kövecses részek egyre erőteljesebben jelentkeznek meg, az pálinka formájában ilyen lapossá, ilyen fáradt, ilyen punnyat ízvilágot mutat. Ez sem megfelelő például egy minősítésnél, mert egy körténél igenis elvári tőle azt, hogy vagy egy ilyen citrusos, üde, friss, virágos jellege legyen, vagy fűszeres jellege legyen például. De tehát, hogy menjünk tovább is, a barackfajtáknál azért már sokkal egyszerűbb a dolgunk, mert azért a szilváknál is, hogy ezeknek a érjegységi fogát ugye lássuk, de hát ugye a másik dolog meg az, hogy milyen időjárás volt. Tehát én ebben az évben ez a két új fajtával, amit már előbb is emlegettem, mind a kettőnek két teljesen különböző cukortartalma volt, gyümölcs cukortartalma volt, az egyik 13, ami 13 az egy nagyon kevés szám cukortartalomra, tehát nem igazán lehet az ilyen fajtákból ugye nagyon illatos pálinkákat készíteni. A másik 18-as cukorra volt, aminek aztán ég és föld az előzőhöz képest, intenzív illat, erős íz, tehát egy nagyon tökéletes pálinkát tudtunk abból készíteni. Tehát ez az egyik része, amit egy pálinkamesternek és egy pálinkafőzőnek figyelembe kell vennie. Beszélgetünk ugye arról is, hogy meg kell védeni a cefrét ugye a levegőben tartalmazó baktériumoktól, például úgy, hogy ne legyen kint a melegben, legalább egy pincében legyen, vagy hidegen legyen tartva, hogy semmilyen fajta baktérium ne tudjon elterjedni a cefrében. Ezeket tényleg nem lehet lepárlással eltüntetni, mert ezt is kiszűrhetjük egy pálinkából például. Ezeknek egyébként érdekes a szagjegyei, mert például, hogyha kint volt a melegen a cefre, ez a bizonyos melegerjedés történt, akkor ez a bizonyos valsavak indulnak el. Ennek jellegzetesen büdös lábszakszaga van a pálinkának akkor. Tehát, hogyha büdös lábszakszag van egy pálinkában, azt tudjuk, hogy az bizony nem jó, mert akkor az nem volt megfelelő képpen ugye készítve. Vannak egyébként érdekesen, vannak olyan gyümölcsök, vagy gyümölcsök, amik hasonlítanak egy picit ilyen lábszagra, de ott meg azért úgy ismerni kell magát a gyümölcsöt is. Ez a homoktöv is, az például egy ilyen erős földes, kicsit ilyen büdös. A csipkebogyónak néha van egy ilyen vajas jellege, de az úgy benne van. De ott van mellett egy ilyen pikáns, paprikás ízvilág, akkor nem rossz. Tehát vannak vagy gyümölcsöknél jönnek elő ki ezek a szagok.
Igen? Én azt szeretném megkérdezni, a mákpálinka. Tényleg mákból készül?
Igen, de ez a mákpálinka, az inkább azt mondanám, hogy az likőr. Mert hogy a mákot azt úgy készítik el, hogy miután elkészítik, ledarálják a mákot, ráteszik egy elkészült pálinkára, vagy almára, vagy törkölyre szokták rátenni. Naturális ízvilágonak kell lenni ennek a pálinkának, arra szépen ráteszik, magas alkoholon van a pálinka, tehát a mákból kiszívja az összes ilyen aromáját, de attól, hogy annak legyen színe is, ahhoz, hát most ezért megint egy csúnya szót fogok használni, természet azonos aromákat használnak, illetve mézet. Tehát így érik el azt. Amúgy senkit nem csapnak be semmivel sem, mert ezt feltüntetik már egyébként a palackon. Tehát, hogy természet azonos, és a természet azonos egyébként tényleg, hát ez mondjuk eléggé tág itt a fogalom, mert ugye hallottuk már, hogy különböző joghurtokat is, trópusi ilyen pondróknak a színezékével színeznek, az is természet azonos színezéknek minősül. Hát így ilyen érdekes. Tehát mondjuk nálunk még ilyenek nincsenek, de hát igen, tehát aromákkal készítik ezt el. Tehát a mákot is.
És a gyümölcsöt, amikor belerakják a pálinkás üveg aljába, az látvány, vagy pedig valójában befolyásolja?
Befolyásolja is a terméket, ugyanis ha benne van, mert ez az ágyas pálinkának minősül. Ha palacban benne volt, nem mindig teszik belé, de bizonyos az érlelő tartályokban ott van benne az a szalvány. Tehát ezt úgy kezdik el ágyazni a pálinkát. Ez azért is jó, mert hogy nem csak a színén változtat, tehát hogy erőteljesebb, mélyebb színeket fognak elérni a pálinkánál, édesebbé válik a termék, és azt nagyon kedvelik azok, akik mondjuk a alkoholnak a karakterét annyira nem kedvelik.
Illatosabbá
is válik, de hát ez ugye az aszalvány miatt is van annak a cukortartalma, de mondjuk már nem, most már a legtöbb aszalvány nem cukorral aszalnak, hanem ugye hőkezeléssel érik el azt, hogy jó legyen, és így önmagában így van, tehát hogy hőkezeléssel aszalnak, tehát nem tesznek hozzá cukrot. Igen, de a palacban én azt mondom, hogy ez eléggé szubjektív dolog, mert én például nem kedvelem, mert egy idő után az alkohol elkezdi ugye a színét, ízét, illatát ugye magába szívni, és utána pedig még mindig ott van benne az a gyümölcs a palacban, és ugye hát nem ott tart a fogyasztó, hogy egy évben egy főzdének egy teljes szezonban elkészített pálinkáját megígya, illetve megvásárolja, tehát ez egy idő múlva elkezdi szépen így rostokra szakadni, és akkor ilyen...
Tehát esztétikailag
nem. Esztétikailag egyáltalán nem. Én nem kedvelem, de valaki más meg igen. Na, de hogy visszatérve, tehát a pálinka főzésnél is, amikor elkezdjük ezt készíteni, most már technológiában is nagyon sokat fejlődtünk, van már ez a kétszakaszos lepárlás, amit kisüstének nevezünk, ez a rézüstös ugye, főzés, aminek jellegében ez a nagyon markáns és ugye alkoholban gazdag karaktere van, a másik pedig egy 2000-es években, amikor a pálinka törvényeket is alkottak itthon nálunk Magyarországon, bevezették, az osztrákoknál már el volt terjedve, nálunk 2000-es években terjedt el az úgynevezett tornyos vagy oszlopos technológia, annyiban különbözik attól a kisüsti rendszertől, hogy egyszeri lepárlással, rozsdamentes acéltartályokban párolnak le pálinkákat, ez egyébként az egész eredete a kőolaj finomításból onnan indult el, és azt produkálták le alkohol készítésre, méghozzá a japánok, a saját viszkijükhöz. Ez a viszkit is ők ezen a technológián kezdték el készíteni, életet készítik is mai napig. Ennek tulajdonképpen annyi lett a lényege, és a legnagyobb különbség az, hogy mivel egy finomító oszlopon keresztül engedik át az alkoholt, meg tudják erősíteni ezáltal az illatokat. Tehát erősebbek lesznek az illatok, de az alkohol érzet viszont kevesebbé válik, tehát nem annyira erős, nem annyira karakteres.
A szag által? Vagy az illatanyag által? Vagy csökkentik?
Hát az, hogy ezzel a fajta technológiával, ezzel a tornyos lepárlással, hogy az illékonyabb részeket felfelé tudják áramoltatni a berendezésben, és ami kevésbé illékonyabb, az pedig lefele áramlik. És ez egy ilyen körforgással addig készül a pálinka, tehát amíg az illatosabb részeket el tudják ugye vonni. Ezért van az, hogy is ugye ez a finomítószlopon...
Mert bele a pálinkába?
Így van, tehát azt kezdik el cseppfolyósítani, így van. És ez egy finomítószlopon, egy úgynevezett deflegmátor azért felel, hogy ilyen illatos termékek váljanak.
A pálinka főzésnél, amikor jön ahogy a rézereje, amit így hívunk mi a magyarok, hogy ennek más színe is van, mint a pálinka?
Nem. Minden egyes alkoholnak minden egyes színtelen, nincs színe.
És akkor honnan lehet tudni, hogy meddig?
Hát akkor, hogyha majd vagyok, akkor már mutatom is, hogy hogyan. Nem más hogyan, mert hogy a főzőmestereknek is. Ja, bocsánat, mutatok ilyen szagokat. Ez a vajsav, ez az, amit mondtam, ez a büdös ilyen lábszagra emlékeztető, de mindenki döntse el, hogy mi az. Óvatosan, ahogy mondtam, mindig mindent óvatosan. Mindent óvatosan. Mindent most borzasztó lesz, tehát óvatosan. Nem bele szippantani,
csak... Kezd kaszárnyaszod.
Igen.
Ezért kérdezem tőlem be, mert én életemben nagyon egyszer jól próbáltam pálinkát főzni.
Kár volt,
és hogy mégis nem
az az elején. Nem az a kifejezet róla.
Nekem nagyon, nagyon kevés gyümölcsöm volt, tehát kevés bőr csináltam.
Nekem valamelyik első.
Ugye nekem mondták, és nem is láttuk jól nyilván, és akkor nekem mondták, hogy az első nél vigyázni kell, amikor jönnek, hogy...
Hát az, hogy mennyi a réz eleje, az maga a cefre fogja eldönteni. És ha nem volt megfelelő képen kezelve a cefre, akkor nagyon sok lehet az előpárlat. És az előpárlat, tényleg akkor most már oda is adom, ez a jellegzetes szakkaraktere, amit például az egyik, ez az etilacetát, ez a kicsit ilyen ecetes jelleg, amit, illetve majd a következő, a maga ez a ragasztó jelleg.
Erre is azt mondanám, olyan, mint ezek, amikkel a ragasztóban.
Igen, de ez majd még mindképpen, akkor ezt, mind, ezt le kell szedni róla. Ameddig ezt a szagot érezzük egy pálinkánál, amikor már ugye választunk, addig nem szabad bele. Ez
az oldószer.
Ezek az oldószeres ragasztó, igen, így van. Tehát ez, amíg ez van, addig azt nem engedjük bele. Tehát nem lehet mondani azt, hogy arányokat, mert hogy attól függ, hogy milyen a cefre. Ha jó cefrét csináltunk, az egy hálás dolog, mert a cefre az... Igen. Tehát... Kezelve van, egy cefre sosem üdös, ugye? Az egy olyan állagra, mint egy lekvár, egy folyósabb lekvár, illatra gyümölcsösnek kell lennie, akkor az egy jó alapanyag.
De nekem
az,
tehát,
az mi pálinkát tulajdonképpen mindenki tud. Jó cefrét kell készíteni ahhoz, hogy jó pálinkát tudjunk csinálni. Tehát nem lehet azt megmondani, hogy mennyi a rézeleje. Ezt mennyiségében próbálták, hogy 10%, ez nem lehet ezt így behatárolni. Jó cefrét kell csinálni. Ha jó cefre van, nagyon kevés előpárlat van. Ha rossz cefre van, rengeteg lesz az előpárlat. Tehát ez nagyon nincsen számokhoz. Egy
gyerekvárszak volt. Kis likőr, ilyen császárkörte, valami ilyesmi.
Igen, valami olyan.
Kis likőrös.
Melyik?
Ez az utolsó.
Nem.
Ragasztós? Igen, nekem inkább
nem. Valami ilyen. Akkor nem kaptam csak olyat, ami aroma.
Még egyszer?
A cseresznye pálinkát szerettem volna venni lekvárba.
És nem volt?
Aromát.
Ja, pedig van, de is. Én a cseresznyét nagyon, ez az egyik leghálásabb gyümölcs. Olyan sok pálinkát lehet belőle készíteni, hogy csak na.
Akkor ígyunk.
Igen.
Igen, van
cseresznye, aroma is? Van,
hogyne.
Na, és hogyha már még egy részt megmutattuk, és akkor utána nézegetünk egy picit, mert hogyha már frakciók, és akkor ugye előpárlat, ugye beszélgetünk erről a rézelejéről, tehát az előpárlatról, amikor már nem érezzük ezeket a szagokat, amik itt voltak, hanem ilyen erős, alkoholos, de már gyümölcsös karakterek jönnek, na akkor van az a pillanat, amikor a leválasztás megtörténik. Mert hogy nekünk a későbben arra lesz szükségünk, ugye az, amit akár visszahígítunk, vagy ugye érlelünk, vagy akár ágyazunk is, de hogy utána van egy olyan szakasz, amikor ez már elkezd ellaposodni, és elkezd elfőni a cefre, ez az úgynevezett utópárlat. Tehát ebben már minden olyan, a kozmaolajok olyan szinten, ezek az olajok egyik a kozmaolaj, ez nem olaj, hanem ez egy alkohol, egy 45%-os alkohol, ami úgy kezd el kicsapódni, hogy ilyen opálossá és ilyen savanyú szagra emlékeztető jellege van. Ez például szintén nem szabad, hogy belekerüljön az előtte lévő középpárlatba.
Tehát, ez se kellene.
Hát akkor a pálinka főz a szagol?
Egyfolytában. Tehát egyfolytában így van, mert hogy friss pálinkának még nagyon szúros, csípős íze van, tehát egy jó főzőmesternek nagyon jó szaglásának kell, hogy legyen, és ismernie kell azt.
Szagoltok vagy?
Soha.
De ettől be lehet rúgni?
Nem, azért nem, mert az egy zárt rendszer. Tehát azért az tény, hogy ma is
szép üdvás megy, vagy kétszer üdvás?
Hát én, ahol készítek pálinkát, ott egyszeri, de van egy másik főzde, ahol egyszer és kétszer is. Mindjárt mutatok is.
De aki így szagol, annak sűrűn ki kell menni a friss levegőre, nem, hogy ne terítődjön.
Így van. A levegő az nekünk nagyon nagy barátunk, tehát úgy, mint bárki más, a parfümösöknél is ugye mondják ezt, hogy kávéba kell illatolni. Nekem van egy parfüm szakértő barátom, aki mondta, hogy ez a legnagyobb butaság, hogy például kávét alkalmazzanak ahhoz, hogy parfümöt ugye semlegesítsák az orrunkba, hiszen a kávének is van egy illata. Tehát ugyanúgy megmarad az orrban. Nem, a levegő. Pálinka főzésnél is, parfümkészítésnél is, mindig a friss levegő.
Olyat nem szoktatok csinálni, hogy vízzel kimosátok az orrotokat? Tehát például túrázunk, és ugye sokszor homokkal, porral teremegy, és csak kimossuk sokkal.
Hát azt nem tudom, hogy mások, nem, én nem nagyon vettem még észre, hogy vízzel. Nekem van egy olyan, hogy hogyan tartom karban az orromat, hogy narancsolajat használok, főleg így a téli időszakban, amikor fázom, mert akkor sajnos néha annyira beteg vagyok, hogy muszáj orrsprayt használjak. És az orrsprayt engem nagyon zavart, hogy tönkre teszi a nyálkahártyát. És akkor egyszer mondták nekem egy patikában, hogy használják narancsolajat, hogy visszaállítja itt a nyálkahártyát. Patikában. És aztán az történt, hogy amikor egy ilyen pont egy nehéz megfázáson túl voltam, és használtam az orrsprayt, elkezdtem használni a narancsolajat, és nagyon jól tényleg visszaállított a nyálkahártyát. Ez azóta is nekem ez egy ilyen, hát elárultam itt a titkomat, nekem ez egy ilyen fegyver, hogyha néha picit bele szoktam csöpögtetni az orromba egy kis narancsolajat ahhoz, hogy ne legyen
nekem
semmi gond.
Nekem általában mindig száraz az orrom.
A narancsolaj, az teljesen tökéletes tud lenni rá. Na, hát ezek voltak azok a borzalmak, amik egy része, amit ugye mi egyfolytában nézünk és figyelünk egy pálinka készítés folyamata alatt. De most nézzük meg, amikor mi van, ha egy végtermékről van szó. Most én három pálinkát hoztam el. Az első az egy ilyen, igen, tehát a pohár, ez most ugye nem az, ami nekünk kell, tehát egy picit fogok tölteni.
Hát egy pohár is körbejárhat, nem?
Nem,
szerintem, egyikünk sem.
Igen.
Csak azért mondom.
Tényleg nem. Úgyhogy én csak így.
Laci,
jó. Hát aki kóstol, annak nagyon szívesen töltök.
A végén inkább.
Egy picit.
Egy picit megkóstolok.
Akkor én ezt odaadom azért, jó? Hogy
szépen töltök, már megkóstolok.
Töltetek esetleg?
Nagyon kicsit.
Nézd csak Magdi adom, nézd csak Ali van benne, attól függ milyen.
Ez most, amit fogunk először, kíváncsi vagyok, hogy ez
a kívül.
Na,
te is
érdekszem. Nem! Akkor mindenki bele.
De talán annyit kell, hogy beszimatolja.
Jó,
akkor beszimatolj bele.
És akkor
kegyen? Egy picit?
Jó.
Ez kettőnek is.
Igen? Jó. Akkor mit töltetek? Vagy elég lesz egy, még egy picit, egy nagyon kicsit, akkor itt töltök, jó? Hát szerintem ez is akkor.
Ezt most betenészünk?
Nem, az te.
Ez én?
Persze,
nyomd.
Hát illatolgatni jó. Na, mondjuk az, jó, kíváncsi lennék, hogy ki ez? Ez az úgynevezett vörös szélva. Ez békésben található fajta, meg gyula. Igen, ott egy nagyon-nagyon elterjedt fajta. Nagyon szeretik ott a házi asszonyok, mert hihetetlenül nagy.
Ez nem a muskotályos.
A vörös szél nem magaváló.
Nem magaváló.
Nem.
Ez nehéz kimagolni.
Nagyon
igen,
nehéz kimagolni.
Igen, én azért nem is van. Meg nem is annyira édes.
De hát ezért nem. Édes az, nagyon is édes. Édes. Igen, nagyon édes.
Kati?
Te maringló szilvára
nem.
Én biztos, hogy nem. Én tudom, melyik a vörös.
A vörös szilva az egy eléggé nagy méretű szilvafajta. Aranysárga, húsos, ilyen illatos muskotár, nagyon illatos. És édes. Nagyon nehezen, tehát nem magva válló, tehát nagyon nehéz megszabadulni a magjától.
És elég vastag a héj.
Így van, viszont ott Békésben, mert ez onnan is jött, ott nagyon szeretik szilvásgombócnak felhasználni. És körülbelül majdnem akkora nagyságúak a szilvásgombócok, arrafelé, mint egy teniszlabda. Tehát, egy szíves gombot az egy emberes adag. Tényleg, hogy akkora nagy, hogy akkorát lehet abból készíteni. Vörös szilva egyébként eredet fajták, mert itt Magyarországon van nekünk 7 olyan gyümölcsünk, ami az eredet védettséget megkapta. Egyik között a vörös szilva, a másik az a szatmári szilva, van még egyébként a gönci barack, a kecskeméti barack, van a szabolcsi alma, a göcsei körte, akkor igen, az újfehértói megy, és még mert annak mondjuk, de nem annak minősül, az EU szerint, az a pannonhalmi törköly. Tehát mi már annak mondjuk, de EU szerint még az nem az.
A szatmári szilva az nem azonos azzal a pici apró szilvával.
A nem tudom szilvával? Abból van. Ugye a szatmári szilva, az a besztercei szilva és a penyigei szilvának tulajdonképpen a az össze.
Mert ezt a nem tudom, ez a penyigei.
Az a penyigei, így van.
Csak annyi ment, hogy a nyelven
Na hát ezt Kisüsti Pálinka volt, aki megkóstolta. Igen, érezhető rajta, hogy egy picit ugye alkoholosabb és ugye erőteljesebbek az ízek. Nagyon változó az, hogy ugye ki milyen pálinkákat, illetve milyen technológiákat szeret. Én azt szoktam mondani, hogy egy pálinka, ha mindenfajta szaktól és mindenfajta hibáktól mentes, azt már csak jó lehet. Utána pedig azt mindenki eldönteti, hogy milyen karakterű pálinkákat kedvel, de sosem szabad egy pálinkát csúnya szavakkal illetni.
Nem illetjük, mert... csak én.
Igen, tudom.
Ahhoz képest szoktam dönteni, hogy mennyire sima, amikor az ember lenyeri, hogy nagyon karcos vagy sima.
Igen, ezért van az, hogy a hál' Istennek elterjedt már a tornyos is, mert a tornyos az sima. Az az ilyen légiesebb, az a könnyebbek pálinkák. Viszont ugye, hogyha nagyon megnézzük a Magyarország térképét, hogyha megyünk ilyen Dunántúl, akkor ott inkább a tornyos technológiákat kedvelünk. Kedvelik a másik oldalon pedig, hát inkább a kisüsti pálinkákat kedvelünk. Az alföld, a kisüsti. Ugye ők azt mondják, hogy 50%-os alkoholtartalom alatt az maximum csak a láz lehet, és az nem a pálinka. Ugye? Tehát náluk kialakult ez. De hogyha hát sokan ezt sértésnek vették, de hát ez a történelem, hogy a 60-as években ugye szintén, hogy amikor kialakultak ezek a fogyasztási kultúrák, főleg a pálinkában Magyarországon, ugye ez az alkohol hamisítás. Ugye a 60-as években ez, hogy mennyi cukor eltűnt itt-ott az Alföldön, legfőképpen ugye alkohol formájában. És ugye ott nagyon, hát szinte már pimaszul hamisították az alkoholokat, mert ott házakat már úgy készítettek, hogy nem tudta azt eldönteni a fiánc, hogy miért van ott a ház mellett egy olyan rész, de a házhoz tartozó rész, aminek sem ablaka, se ajtaja nem volt, hogy az mire szolgált. És nagyon elsengedtek, hogy az semmire. De ha elment a fiánc, akkor már megtudták a titkot, ugyanis ott a házon belül letakarva volt egy ilyen csapóajtó, amin keresztül be lehetett oda menni, ahol egy berendezés volt, tehát egy főző berendezés volt, ahol alkoholokat pároltak le ipari mennyiségben. Tehát az Alföldön, az 60-as években ipari mennyiségű alkoholkészítés volt. Míg a Dunántúlon nem volt ennyire nagyon szemtelen a alkohol ugye hamisítása, mert hogy ott még csak a házaknál hordókat fúrtak ki, és vezettek át rajta egy részcsövet, hogyha meg ugye elkezdtek ott szépen jelezni egymásnak falun belül, hogy most jönnek ellenőrizni, akkor csak egyszerűen kihúzták ezt a részcsövet, betették ugye vagy a szénabogjába, vagy föltették ugye a nádtetőre, nem volt észrevehető, és tulajdonképpen ezeket a hordókat akár lekvárfőzőnek is mondhatták, tehát akár egy lekvárfőzésre alkalmazás, nem pedig alkoholkészítésre. Tehát azért itt voltak nagy különbségek, és talán ezért is van az, hogy a mai napig azért az Alföldön még mindig ezeket az erősebb, alkoholosabb, karcosabb, ugye itt a már...
Izsáki kisüsti.
Itt vannak ilyen egyéb ilyen
lehet. Várom, mikor voltunk, Magdika, nem tudom, ott voltatok-e 89-ben, vagy 88-ban, meg munkácsonkot, például a krumpli héjából főztek.
Hogyne, hát cukor keményítő tartalma, cukortartalma van. Hát abból is lehetett.
Édes is.
Én szerettem a város.
Na most amit fogunk kóstolni, ez nem csak hogy ágyas, de likőr. Tehát ez egy édes.
Mennyivel más most akkor a vodka?
A vodka az gabona pár.
Az gabona, ja, az igen.
Gabona.
Nem, igen.
Szeretem.
Na ez az, amit ugye...
Nem úgy szeretem,
mindig
ennek milyen
vodka pár.
Igen, ez egy ilyen sötét, zöldes, barnás likőr.
Ez már ágyas.
Ez ágyas is, és mézes is.
Tehát nagyon szeret.
Ja, az ágyas, az ágyas, az ágyas, az
ágyas, az való, köszönjük a
így van. Gyógyszer. Ez gyógyszernek is nagyon jó. Hát itt tulajdonképpen annyi, hogy ez egy olyan klasszikus került új formában, amit sokan ismernek, ez zöldió. Mert ugye zöldiót ugye akár savanyításra, akár kompótnak,
nekem meg mindig már annyiszor mondták, hogy annyi diód van.
Dió van, hát egészen egyszerű egyébként, mert a zöld dió az nagyon hálás. Mert a zöld dió ugye akkor jó alkohol készítésre, ami júniusban, amikor még ugye nem alakult ki a csont. Júni 6. hóban, amikor még belül nem alakult ki az az erős csont héja, és még puha. Vagyis régen azt mondták rá, hogy kötőtű próbát kiállja. Tehát ha átlehetett szúrni rajta a kötőtűt, akkor fel tudták használni. Na most a zöldiót egyes helyeken itt Magyarországon úgy csinálták, hogy megfogtak almapálinkát, vagy törkőpálinkát, előtte megtisztították a zöldiót, tehát lemosták róla, leszették róla mindent, mindentől mentesítették, beletették egészben a pálinkába, és egy évig benne tartották. Egy évig nem tettek hozzá semmit, tehát semmifajta fűszereket, mert ugye a zöldiónak van egy olyan tulajdonsága, hogy iszonyatosan magas a tannin tartalma, vagyis ez a, amikor érezzük a porot, is összehúzza a szánkat, illetve nagyon gazdag fűszerekben, tehát ugye ilyen szegfűszegre, fahéjra, ánizsre, picikét emlékeztet minket így az ízkaraktere, és ezt ugyanúgy egy év alatt így a maga az az alappálinka, hogy magába szívja. És valakit például egyáltalán nem tesz bele semmi fűszert, és új íze ez. Ez kicsit inkább én azt mondanám hasonlít egy gyomorkeserűre akkor, de úgyis nagyon finom. A, mondjuk ezen akarunk egy picit változtatni, a gyomorkeserű jellegén egy pici mézet kell hozzátenni, és már is lehet tompítani ezeken az erős karakterein. Ez, amit egyébként most kóstolunk, ez másolata az olasz nocino likőrnek. A nocino likőr Olaszországban olyan, mint nálunk a magyar pálinka. Mindenkinek megvan a saját házi receptje ebből, és mindenki csinál nocinót kint. Aki ezt készítette, Márton János, ő is Olaszországban kint megkóstolta a nocinót, és ő hazahozva, illetve így kigondolva az ő receptúrája alapján elkészítette az ő saját nocinóját, azért is van egyébként ez így ráírva, rá van írva a palackra, hogy nocino, és ő elkészítette a sajátját. Márton és igen, Márton János, Márton és lányai ez a márkanév. Egyébként ő is úgy készíti, hogy ledarálja ő a zöldiót, és törkölypálinkára teszi rá, de ő még pluszban tesz hozzá fűszereket, illetve egy kis
mézet is. De nekem nincs törkölypálinka.
Almapálinka?
Az sincs.
Na, azt kell hozzá.
Azt is főzni kell.
Azt be kell szerezni hozzá egy jó törkölyt, vagy egy jó almapálinkát. Mert mondjuk semleges, mondjuk nem akarok magam ellen beszélni, de talán lehet, hogy még egy vodkával is még akár jó lehet. Mert tényleg a zöld jó az nagyon színez és nagyon illatos. Tehát önmagában is, hogy csak abban veszítettek.
Anyosom zöld diót főzött, és azzal festette a kaját.
Igen, hát mert nagyon jó a színező.
Így van.
Nagyon-nagyon színezni. Na a legutolsó, amit meg fogunk kóstolni, az már egy érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki most megkérdezem, ki az, aki kóstol és mer most kóstolni?
Én kóstolom mindenki.
Igen. Na, az legutolsó, az egy érdekesség, először megmutatom illatban, aztán kíváncsi vagyok, hogy remélem...
Hogy ki meri meg kóstolni?
Igen,
de
nem mutatom meg.
De az nem baj, hogy ez milyen? Az a nocino?
Nem, ez már egy új lesz.
Jó, nem nézzük meg, ígérjük.
Oké.
Így megfogom.
Meg kitölt a pohárba.
Jó, akkor egy másik.
Adok egy másik poharat.
Előre szólok, taxiszámra nincs.
Jó, ha úgy is kértem, hogy akkor két poharat érdemes körbeadni, illatolni.
Jaj,
itt ez a másik. Kíváncsi vagyok, hogy van-e valami tipp, hogy mi lehet ez? Erre adom, jó?
Akkor úgy.
Így meg lehet illatolgatni,
hogy mi lehet ez. Már a szeme is jól áll.
Annyit nem is, hogy a szeme is jól álljon.
Megnézem,
hogy
fogalja
az játszott,
meglátod, hogy
miért. Ha, meglátod, hogy mit köszönöm.
Csak illatom.
Várjál, én még megiszom a pálinkát, mert meglátod, hogy...
Jó, utána akár megkóstolni is. De így először illatra. Ki mit tippel, hát mi lehet ez?
Hát
mihez hasonlít az illata?
Mi még nem tudjuk.
Oké, oké, oké.
Mindjárt
adjuk tovább.
Nem. Tamás a nagy pálinka szakértő.
Én nem vagyok.
Nem?
Te már? Jó, most nem. Borsot találtuk.
Akkor milyen fűszeres?
Nem, az valami, mi szegfűszeres valami. Fűszeres, nem tudom. De nem gyümölcs, az biztos.
Eddig rendben. Akkor meg kíváncsi vagyok, hogy fiúk mit mondanak.
Akkor majd mi megmondjuk. Mi akkor
még ez tiszta pohár volt, mert akkor ebbe adok még egy picit, vagy
valamit is
adom.
Te hogy állsz hozzá?
Ez jó, ebbe bele lehet, adok.
Nagyon érdekes
íze
is van. Adok így, hova adjak akkor?
Még akkor én megyek. Ja, akkor jön erre?
Ott van?
Igen.
Jó, megvan, jó van. Akkor...
Ez olyan borókás.
Igen. Fenyőr. Uh-huh. Van olyan is benne.
Vissza. Igen, a hangjövényszeres teszimatot kiadott.
Hát vagy borókat, a gin, vagy pedig egyszer ittam egy nagyon rossz pálinkát.
Akkor elárulom, jó? Most itt van az, ez boróka. Ez így van, ez boróka. Ez most boróka. Na most ez egy boróka pálat, aminek ugye nagyon extra az íze, mert hogy ez nem vodka, de ugye a gin, az egy, tehát sokan azt gondolják, hogy ez boróka párat, nem. Vodka, amire hozzátesznek fűszernövényeket, ez mindenhol más és más, mert azt gondolják, hogy csak a boróka lehet az alapja. Nem, van egy Hendrix gin nevezető, aminek rózsavíz és például uborka az egyik alkotóeleme, de például az ilyen Bombénál, meg ilyen, tényleg ott van benne ugye a boróka is, tehát már nem csak, tehát a borókát nem szabad nagyon összerakni ugye a ginnel, de mégis így lett elterjedve. Ezt is Márton János csinálta egyébként, nekem sok közöm van Márton Jánoshoz, mert az ő pálinka szakértője is vagyok, illetve rengeteget tanultam tőle is. Ő egyébként törkőpálinkákban, szőlőpálinkákban hihetetlenül nagy csodákat tud alkotni, és ő az egyik ilyen érdekes, ugye a vadgyümölcséreket, a borókát ugye kitalálta. Hát mondjuk ezt nem az az ital, amit ugye az ember leül, akkor mondom, ó, de megkívántam egy borókát,
hát
nem? Hát ilyen fenyőgyanta, amit így fenyő, az ember, igen, ez benne van, ez a fenyőgyanta jelleg. Tehát ez is teljesen jogos, hogy ezt így mondod, mert benne van, ezért is a neve például fenyővíz. Tehát ez rá is van a paraszt, hogy fenyővízboróka. Nagyon kedveli egyébként János a gint, és azt akarta ő megalkotni. Hát itt ebben az esetben úgy történik, hogy itt almával együtt szefrézik le a borókát, és úgy párolják le, tehát hogy azért a boróka sem az a nagyon nagy magas létartalommal. Hát cukor az van még benne, de meg a létartalommal az nem olyan túl sok, elég nehéz, tehát attól, hogy az enzimkezelésnél nagyon oda kell figyelni. Na de, ha aki megkóstolja ezt a borókát, utána mutatok egy érdekességet neki.
Ki az, aki?
Mutatok, de ehhez adok egy plusz dolgot.
Kóstolja.
Jó, akinél van, akkor mondom, hogy...
Jó, amíg kóstolják, addig megkérdezzem meg, hogy például ez ilyen különleges, vagy ritka, vagy nem kívánatos, illatú pálinkából mennyit készítenek, mennyit tudnak eladni?
Nem sokat. Ez itt ebben a palacnál is például, ez sorszámozott. Tehát ebből például 2475 palackot csináltak, ami nem olyan soknak számít. Ez a 377. Tehát ez ilyen, hogy 2000 palack egy főzdében, ez nem számít soknak.
Tehát akkor ez
egy inkább csak szakmai... a műkedvelőknek, vagy akik már unják a szilvákat.
Illetve a kísérletezőket?
Meg a kísérletezőket, így van. Na, akkor ahogyha még a pohár ott van, akkor már mindjárt töltök még egy kis borókát. Ugyanis picit szeretném, csak mutatok valamit, nem nekem megijed, egy picit fogok tölteni, mert mutatok egy érdekes dolgot. Nem olyan régen nekem volt egy szarvasgombás úriemberrel beszélgettem, aki készít különböző szarvasgombás termékeket. Vele volt egy ilyen kis estény, és ott pálinkát és szarvasgomba termékeket kóstolgattunk össze. És volt, hogy ez a boróka. És a borokára gondolkozom, mit lehetne ezzel, vagy hogy lehetne ezt valamit ezzel kezdeni, hogy a szarvas gombához jó legyen, mert azért némileg van közük egymáshoz. Tehát, hogy a termőhelyen meg megtalálhatod, ez ott van. És azt mondta, hogy van neki szarvas gomba sója. Na hát mondom, ez izgalmas is lehet, kíváncsi vagyok, hogy mit mutat. Engem annyira meglepett ez a fajta kombináció, amit szeretnék nektek megmutatni, hogy amit most kóstoltatok íz, az egy második ízvilágá fog alakulni. Nem kell megijedni tőle, oda fogom vinni, úgy, mint ugye, hát ez is ilyen rossz szokásra vált Magyarországon, és inkább a többet fogyasszunk el belőle szokást alakítottak, ugye a tekillánál is, ugye só és citrom. Na most ugye ilyen szokás Mexikóban nincs. Tehát ezt csak azért használták, találták ki, hogy többet tudjanak belőle inni, mert hogy ugye ellensúlyozom. Hanem most arra kérek mindenkit, aki azt mondta, hogy iszik még egy kis borókát, igen.
Igen.
Hogy ebből a sóból adom, hogy egy picit csippentsem bele. Ja, de először, adom, először kell a boróka. Bocsánat.
Kati egy segítség. Ott van a pohara.
Jó, akkor a pohara, a pohár legyen a kézben. Van egy kicsiket, nagyon jó, abban van. Jó.
Leszik az alsók ma hangos itt.
Egy picit bele kell csippenteni majd a sóba, rá a nyelvnek az első részére, egy picit ízlelgetni kell, hogy ez Himalája só, ez fehér és rózsaszín só, és igen, egy picit ízlelgetni kell, van benne egy szarvasgomba, ízlelgetni, így összenyomni így a nyelvvel a szájpadlás, és utána rá a borókát, úgyhogy ez le. Lenyelted, így rá mond gyorsan a borókát.
A bomba megvan.
Igen, és most rá kell inni gyorsan a borókát.
Bomba megvan.
Remélem, senki nem érzi neki
jól. Hozzasztó ez
így. De nem érzed egy, hogy teljesen valami új íztad?
Utólag,
utólag.
De addig majdnem belehaltál, mi?
Hát nekem nincs
boróka. Igen, nincs boróka. Akkor milyen íz jött?
Ez egy hozzasztó.
Nem lehet, hogy azért, mert az édeset tudtuk előtte.
Nem.
Te is meg
már levitte. A boróka úgy levisz mindent, a boróka.
Nincs ilyen sorrend, mint a boróknál.
De van, de a boróka az mindent levisz. Az édeset is mindent semlegesít. Ez annyira masszív, hogy...
Mennyit kell belőle?
Egy csipet.
Egy kicsit.
Hát ilyen sós gomba,
és utána?
Kicsit, mintha ilyen nyálképzős, édes késben lenne.
De amikor lement minden, ez még mindig az eleje az íznek, amit így mondasz, mi volt utána? Éreztél valami más ízt?
Nem jót.
Oké.
Bocsánat.
Semmi baj, nem, tehát ez...
De van még, ha kész.
Csak azt éreztem, hogy legyünk túl rajta.
Legyünk túl rajta? Egy picit megízlelgetjük, és úgy elvonatkoztattunk ettől a boróka. Na segítek, nem volt egy ilyen erős borsmentás jellegény? Nem így...
Nem
robbant az azért, akkor lehet az. Mert nekünk, aki megcsinálta, tehát kihoztad ott egy ilyen borsmentát.
Lehet, hogy többet kellett volna, most ez vicc lehet. Nélkül mondom.
De igen, mert hogyha nagyon vicc.
Igen, egy pici, de egy csipetet volt, egy csipettel vele, akkor...
Sok
volt,
és ez már nem kérdezett
a borókban. Most van, kóstolja
legyen.
Nem, nem, meg
a feleség. Nyelvet
kóstolja. Kicsit így ízlelgetne a sót, mert van benne. Kicsit a sót?
Én nem kóstoltam.
Sót?
Én nem kérek.
Nem szarvasgombás volt valaki esetleg? Érdekes
az íze. Szarvasgombás volt? Csak érdekes.
Só. Szarvasgombás volt. Oda, na mit van a...
Csak úgy bele csipent
bele, hogy legyen, hogy majd ez minden érzel.
Érdekes
úgy ízre. Borókát adhatod még? Akkor még egyszer. Még a sós íz van, nem?
Még a sós íz van a szárban.
Jó, megvan. Ott van meg a szárban. Kicsit le kell öblíteni.
Igen, egy kicsit olyan borsos.
Ilyen menta a jellegi, nekünk így felszabadult belőle. Tehát érdekes egyébként ez az ízelgetés, és hogy mit mivel kombinálunk, mert hogy tényleg azt gondolták régen, hogy, és úgy tartották, hogy a pálinka az a munkás ember itala. Na most azért, hogyha már itt néztünk csak három ízt, és ezen kívül talán Magyarországon mindenből készítünk pálinkát, ami egy icike-picikét is erjed. Tehát, hogy nincs olyan nagyon különleges ízvilágoktól kezdve a hagyományos ízvilág, így mindent. Tehát nagyon változó tud lenni. Ezért van az, hogy már a minőségre odafigyelünk, tehát a gasztronómiában ugyanúgy beilleszkedik maga a pálinka is, mint akár egy bor is. Ezért néha én csinálok pálinka vacsorákat, ahol menüket készítünk, és úgy alkotjuk meg az egész estét, hogy erre legyen hangsúlyozott, hogy az étel és a pálinka összepasszoljon egymással. Nagyon-nagyon különleges az ízvilága, és nem utolsó sorban a csokoládéhoz sokkal jobban passzol, mint a bor, ugyanis itt a koncentráltabbak az ízek itt az alkoholok miatt is, és főleg, hogyha tényleg egy ilyen erősebb, magasabb kakaótartalmú csokoládét iszünk, nem elnyomja, hanem az egyik megerősíti a másikat.
De az étcsokoládé csak, nem?
Hát az étcsokoládé és a tejcsokoládé is egyébként. Hát a fehér csokoládé az még nem csokoládé, ugye? Hát az pedig kakaóhaj.
Azt nem életem be, hogy...
Micsodát?
Fehér csokit, meg nem is fogok. Szerintem, mert az massza.
Hát az massza, de azért nem szabad ennyire elbírálni azért a a feje az jó lehet, az is.
Nem, egyébként
az biztos.
Egy levendulás fehér csökkítettem.
Igen, nem rossz az egyébként, tehát az is lehet is életezni. Pont olyan levendulával, virágokkal, a fehér csoki nagyon jött, mert például a virágok, az ilyen ehető virágok, ilyen keserű csokoládéban elnyomják ezeknek a virágoknak a parfümös és akár ilyen izgalmas jellegét, de a fehér csoki az pedig nem, hanem csak ez az édes nagyon ugye a fehér csoki, de ellen tudja súlyozni a parfümösséget mondjuk egy virágban. Majd lesz majd nem sokára, majd vagy a tavasszal lesz majd egy olyan estém is, ahol ehető virágokat fogunk ostogatni, és nem tudom, pálinkát. Igen. Így van, tehát őt is meg fogjuk nézni, hogy mit lehet az a borjózni. Hát tulajdonképpen ennyi.
Hát most így, hogy beszélt erről a pálinka főzésről, én azt kell mondjam, én igen rossz pálinkát főztem
Na most aki, van-e honlapod esetleg, amin ha valaki érdeklődik, akár egy ilyen étkezéses pálinkakóstolással kapcsolatban, vagy valamit szeretne kérdezni, akkor van-e honlap, ahol...
Hát a honlap az a cégnek a honlap, ez a rézangyal.com, ahol én, engem meg lehet találni, de ott van a Facebooknak is ez a rézangyalnak az oldala, rézangyalnak a hivatalos oldala, ahova viszont én szoktam így felírogatni itt a tapasztalatokat. Tehát, hogyha valahol járok, például voltunk most hétvégén csoki túrán, a csoki túráról írok, vagy éppen oda föl szoktuk hirdetni a csoki túrát. Hát úgy, ez a belvárosban van, be lehet egyébként... Tehát ez mindenki számára elérhető, nem is tudom, nem egy olyan nagyon-nagyon vészesen drága a túra. Ez arról szól, hogy a 7. kerületben kezdődik a túra, ott kap egy kis csokoládé elméletet az érdeklődő, utána ott a helyszínen a temperálásnak a művészetét is meg tudja tenni, tehát megcsinálhatja gyakorlatban, illetve csinál trüffelt, és akkor felviheti magával, és akkor utána pedig... Kettő csokoládé készítő műhelybe ellátogatunk. Az egyik az a Zangio, ami megtalálható pont ott a zsinagógával szemben. Egy icike-picike kis üzlet. Hihetetlenül izgalmas csokiai, bombonjaik van, ilyen mártott bombonjaik vannak. Tehát a vöröshagyma lekvárostól egészen, és ami nagyon-nagyon finom volt, tehát tényleg nagyon finom volt, a párom, aki egyébként, én, aki a gasztronómiával foglalkozik, a párom pedig ellene van az egésznek, tehát ő a sajtos tejfölös tésztánál, neki ő a csúcs az étkezésben, de tovább nem akar ő nagyon kísérletezgetni, még számára is a vöröshagyma lekváros csak bombon nagyon ízlet, tehát ő a különleges boros bombon, aki mindenet álltó. A legutolsó helyszín az pedig a 5. kerületben van a Rózsavölgyi csoki készítő műhely, ez is egy icike-picike kis ékszerboltocska, ahol pedig táblás csokoládét kóstolnak meg, illetve kakaó babot, mert hogy őről azt kell tudni, erről a csokoládé készítő mesterhölgyről, hogy ő saját maga rendeli meg a kakaóbabot. Tehát nem csokoládé pasztillát rendel, hanem ő veszi meg a kakaóbabot, és ő kezdi el készíteni. És nála például a táblás csokikban is nagyon különbözőek vannak, de amit mi kóstoltunk például, az egy... hogy összerakjam a mondatot, tehát egy olajbogyós kenyér csokit kóstoltunk. Tehát olajbogyós kenyeret fogott meg, azt így ledarálta, és az volt benne a csokiban, de ez egy ilyen nagyon durvának hangzik ez az egész dolog, hogy mi lehet benne. Nem, mert egy étcsokoládéban csak ilyen apró, pici kis roppanos milyen morzsák vannak, ami a kenyéret illusztrálják, de az ízében meg ott van az olajbogyónak az íze. Tehát hihetetlen, de nekem az ő kedvenc csokoládé egyébként a gesztenye mézes bombonja. Tehát visszatérve annyit, hogy a Facebookon általában megtalálhatók, hogyha valami programot mi szervezünk, akkor azt mindig mi kiírjuk, de úgy nagyjából ott lehet napi szinten.
Akkor most megköszönöm, és akkor utána azért, ha még van kérdés, akkor lehet, de így nagyjából a hangfelvétel szempontjából.
Köszönöm szépen, én is, hogy köszönöm szépen.